7 bemutató lesz az Örkény Színházban a következő évadban, 4 nagy színpadi és 3 a stúdióban. A darabok szereposztása is már megvan, de gondolom, hogy azért évadról évadra hosszú előkészület, vagy hát sok fejtörés kiválasztani, megtalálni, hogy mi is kerüljön színpadra a következő évadban. Valóban ez egy hosszadalmas vagy hosszú előkészület azért?
Igen, ez az. Hát most össze fogunk ülni megint, művészeti tanács, és most a napokban, amikor összeülünk, már a következő utáni évadot próbáljuk legalábbis körvonalaiban áttekinteni, nézni, tehát ez hosszú, ez valójában rögtön elkezdődik, ahogy egy-egy évadot meghirdettünk, a rákövetkező évad tervezése, és ilyenkor természetesen vannak olyan címek, amelyeket sok éven át hozunk magunkkal, míg végre a színpadra kerülhetnek, tehát megvan hozzá az ideális pillanat, az idő, a szereposztás, a kellő próbaidő és a pénz.
Nyilván egy színház reflektálni szeretne a darabválasztással is, mindarra, ami éppen körülöttünk történik, zajlik a jelen idő vonatkozásában, és hát nem is feltétlenül válaszokat megfogalmazni, de hát talán mindenképpen kérdéseket feltenni. Most itt 2 év járványban, most egy háborúban, hát elbizonytalanodó világban, gondolom, hogy adódik is számos kérdés. És ha nem is direkt módon, de hát gondolom valamilyen formában azért ezek a kérdések is körbefonják az évadot, bár nyilván egy színház nem amolyan gyors reagálású hadtest, és nem is kell, hogy az legyen. De azért ezek a kérdésfeltevések nyilván ott vannak az évadon belül.
Nagyon is. Ez a körülöttünk lévő világra való reagálás, ez nagyon sokféle lehet. Tehát nyilván abban minden színházi dolgozó alkotó egyetért, hogy nem a publicisztika direktségével fogalmazunk, hanem műveken keresztül, és természetesen bátran lehet lépni a direkt politikai tanások, vagy akár üzenetek terepére. Az Örkény nem nagyon szokott, de azoknak a mélyebb mozgásoknak a vizsgálata igazából a mi feladatunk, amiknek a politikai történések is a következményei. Tehát egy színház, amelyik komolyan veszi magát, az igyekszik egyre mélyebbre nézni a napi politikai eseményeknél. Néha nem tud, de azért erre törekszünk. És az, amit mond a 2 év Covid utáni közérzetünk, megterhelve egy gazdasági válság esélyeivel, vagy lehetőségével, egy igazán tapintható inflációval, a határainkon túli háborúval, hát ez mindenkiben egy bizonytalanságot szül, és már maga a Covid is megváltoztatta a színházba járási szokásokat. Máig sokan vannak, akik nem jönnek el, mert félnek fertőzéstől, ilyentől vagy olyantól. De ez a bizonytalan közérzet, ez megdolgoztatja a színházi repertoár kitalálókat, és ilyenkor ugye a legegyszerűbb válasz, hogy valami derűset, valami buffelejtőt, valami vigasznyújtót, valamit, ami kiemeli a mindennapok hektikus rángatottságából az embereket, nyújtsunk vagy keressünk. Ez is egy érvényes válasz. A másik pedig, hogy az újdonság erejével próbáljunk hatni, és megkerülhetetlenek lenni, vagy kihagyhatatlanok lenni, vagy elég érdekesek lenni. Mi mind a kettőt választottuk, azért zömmel az újat, 7 bemutatóból 5-ös bemutató lesz olyan a darab, ami még nem szerepelt a színpadon. De hát arra törekedtünk, hogy ebben az 5-ben is valami nem pusztán a jelent, nem pusztán a napot, hanem a tágabb jelent pásztázza, vagy azt használja inspirációként, vagy azt tegye vizsgálattárgyává. Csak egy röpke példát mondok, mert éppen én azt fogom rendezni. Ferdinand von Schirach német drámaírónak van egy Isten című darabja, ami nagyon nagy siker most Németországban, ő egy kortárs szerző, jogász, lehet ismerni Magyarországon, mert a Katona József Színház Terror című darabját is ő írta. Ez egy vita darab, ahol egy egészséges, 80-hoz közelítő férfi dönt úgy, hogy szeretné befejezni a földi létet, egyszerűen elege van. És ezt nem tudja legális módon megtenni. És erről elindul egy vita dráma, egy vita beszélgetés az elmúlás méltóságáról és ennek az esélyeiről, és hogy az egyénnek mihez van joga, milyen morális kötelezettségei vannak, mennyiben tartozik ő a társadalomnak, és mennyiben tartozik ő önmagának ennek a kérdésnek az eldöntésekor. Na most ez egy hallatlanul égető aktuális kérdés. Persze a darab kitekint általában a megöregedésnek, vagy az életvégi szakasznak a kezelésére, és ez mindannyiunkat érint. Aktuális, húsba vágó. De maga a téma, amiről szó van, azért tulajdonképpen Platonnál is Szókratésznél említődik először. Tehát ez például egy olyan választás, ami egyszerre reagál egy jelenkori égető kérdésre, és egy általános problémára, ami összefügg a egyáltalán a létezéssel. Szerencsére kaptunk engedélyt, vagy kaptam engedélyt a szerző ügynökségétől, hogy ezt a magyar viszonyokra applikáljuk, tehát a magyar jogrend, a magyar orvosi etikai gyakorlat és a magyar szokások fognak szerepelni a színpadunkon ebben az előadásban. Ez például egy olyan választás, ami egyszerre, hogy úgy mondjam, általános, vagy régi, jövőbeli, de égetően friss is.
Érdekes, hogy éppen jelen idejéségről beszélgetünk, és az első bemutató a következő évadban rögtön egy több mint 100 éves darab, Molnár Ferenc Liliomja, régi szöveg, és mégis jelen idejű, tehát 2022-ben épp úgy érvényes, mint megírásakor valamikor 1910 táján?
Hát ez minden nagy művel így van, persze, és minden egykor megírt darab, kortárs darab. Amikor bemutatták, kortárs volt erről. Néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni, tehát amikor Shakespeare bemutatta a Romeo és Júliát, az egy kortárs mű volt, alig száradt meg rajta a tinta. És muszáj úgy közelíteni, hozzáteszem, nem is tudja a színház másként közelíteni, mint kortárs szöveget. Az, hogy van egy saját indulatait artikulálni nem tudó, mélyen érző, azt kifejezni képtelen, társadalom peremén élő alak, aki egyszer csak szerelmes lesz, és ez az érzelem, amivel talán először találkozik életében, úgy megrendíti, hogy egyik hülyeséget csinálja a másik után. Ez egy örök képlet. Maga a nyelv, a ligeti romantika, az pedig a szöveg teljesen változatlanul hagyásával is áttehető mai körülmények közé. Hát ma a Városligetben múzeumi negyed van, és csónakázótó, és a Vajdahunyadvára a legkevésbé sem vústli, meg egy befejezetlen biodóm. Tehát biztos, hogy meg lehet találni azt a környezetet, ahol ezt a történetet maibbnak érzékeljük, éljük át, és nem pusztán a ránézés, hanem a részvétel élményével megyünk el a színházból. Hozzáteszem, hogyha vursli volna, és óriáskerék, és céllövölde, akkor is lehetne úgy eljátszani, hogy a néző azt érezze, hogy ő róla van szó.
Az Örkény Stúdió, amelynek Polgár Csaba a művészeti vezetője, talán mondhatjuk azt, hogy felvállaltan a független színházi közeg szellemiségét, nyelvezetét, formanyelvét, hát próbálja integrálni a kőszínházi működésbe, talán nem helytelen, hogyha ezt mondom, de a nagy színpadon is dolgoztak korábban a független szcénából érkező alkotók, hát gondolok itt Bodó Viktorra, aki az elmúlt évadok talán egyik legnagyobb sikerdarabját, a Kertész utcai Shakespeare mosót rendezte, és a stúdióban is folyamatosan jelen vannak a független szintéről érkező alkotók, Ördög Tamástól Kovács D. Dánielig. Ez, hát nem is tudom, lehet, hogy helytelen a szó, de ez amolyan pártolás, művészi segítés, segítségnyújtás, vagy jócskán túl mutatóan ezen inkább már együttműködés és valamiféle művészi közösség?
Az utóbbi. Szerencsére ezek a független alkotók, akiket mi hívunk, ők maguk személyükben nem szorulnak rá arra, hogy támogassa őket egy kőszínház. És hát ők velünk dolgoznak, tehát nem a saját társulatukat hívják az örvényre.
Igen, de azért is érdekes, hogy ők itt vannak, de számos lehetőségük, vagy például színházuk azért már megszűnt, gondolok itt mondjuk a Sputnikra, Bodó Viktor társulatára, a K2-re, vagy korábban a Hoppárt.
Ez így van, hát a Polgár Csabának az a meggyőződése, és ebben nagyon is osztozunk, nekem is ez a meggyőződésem, hogy a független szcéna az rengeteget adott az úgynevezett kőszínházi kollégáknak. Tulajdonképpen, hogyha a mai színház, vagy mondjuk a háború utáni, 1960-as évektől, ha számoljuk, vagy vizsgáljuk magyarországi színjátszásnak a legjelesebb eredményei között, ott vannak a független színházi alkotók is, és az ő hatásuk is, és az ő működésük is a kőszínházakban. Majd, hogy nem fele-fele részben, de teljesen fölösleges is számolni, hogy 42% vagy 53%. Az a szabadság, az a kísérletezési esély. Persze a független szónak nem a szinonimáit keresem, hanem, a kötöttségektől való mentesség, ami egyszerűen egy közszínházi működésben adott, a szabadabb asszociáció, az inspirációkra való nagyobb nyitottság, talán az is, hogy kevesebb nézőt kell elérniük, az tágabb teret hagy nekik arra, hogy korszerűbb, nyersebb, a valósággal élénkebb kapcsolatot tartó színpadi nyelveken dolgozzanak és beszéljenek. És miután mi magunk is sokat járunk független színházi előadásokra, és látjuk az ezekben lévő tehetséget és színházi erőt, ezért nagy örömmel hívjuk meg őket, és ami örömünknek sokkal fontosabb, hogy a társulat is örömmel dolgozik velük. És ezek a hatások, ezek szépen beépülnek aztán a következő munkáinkba. Magyarul ez a kettéválasztás, ez valójában mesterséges, bár az alkotók természetéből fakad, és hogyha egy közszínház igazán kíváncsi, akkor ezeket a hatásokat nemhogy beengedi, hanem behívja a saját munkájába.
7 bemutatóról beszélgetünk a következő évad vonatkozásában, és gondolnánk, hogy hát ha 7 bemutató lesz egy fővárosi színházban, akkor az stabil anyagi pénzügyi kondíciókat sejtett vagy feltételez. Mégis lesz egy nagyszínpadi bemutató, éppen a már említett Isten munka címet viselő darab, ami díszlet és jelmez nélkül kerül majd színre, 8 szék lesz csupán a tervek szerint.
Igen.
A színpadon.
Igen,
bár ez talán nem anyagi vetület, hanem inkább rendezői koncepció?
Rendezői koncepció azért, mert nincs erre a bemutatóra pénz.
Tehát akkor mégiscsak anyagi vetület is egyúttal.
Persze, bizonyos határokon belül lehet reagálni erre, vagy lehet kitalálni megoldásokat. A főváros, ami mi fenntartunk, 4 másik színházzal együtt, nagyon szorongatott anyagi helyzetben van, ezt tudjuk. És valóban tisztességesen tartják fenn az intézményeiket, ezt a 4, illetve a Városmajori Szabadtérrel együtt 5 játszóhelyet, de ez az összeg csökken évről évre. És hogyha hozzáveszünk, hogy majd egy évig voltunk zárva összességében a Covid miatt, akkor már is érti mindenki, hogy az egyévi bevétel, ami az egyik lába a színházi működésnek, mennyire hiányzik. Tehát ez azt jelenti, hogy meghúzott nadrágszíjjal dolgozunk. Létezünk, stabilak vagyunk, de sokkal jobban oda kell figyelni a pénzre, mint 2-3 évvel ezelőtt, vagy akár mint tavaly.
Az évad ismertető sajtótájékoztatón is elhangzott, de mintha most is utalt volna már rá, hogy Magyarországon, így Budapesten is, de talán szerte a világban megváltozott a színházi közeg, kicsit átalakult a színházba járás is, vagy megváltoztak a színházba járási szokások. Ez azt is jelenti, hogy valamilyen módon, vagy valamilyen formában újra kell gondolni a színházat, meg újra kell gondolni a színház csinálást?
Igen, ez azt jelenti. Nyilván 2 mozgás van, az egyik, hogy a Covid miatti félelem elültével valamelyest visszarendeződik a rutin, másrészt pedig új gesztusokat kell a színházaknak kitalálni.
Új formák kellenek, ahogy Trepjov mondja a Csehov sírájában? Ugyancsak több mint 100 évvel ezelőtt?
Igen. Az általa Ódonnak érzett színjátszással szemben, amit az édesanyja képvisel, aki történetesen színésznő. Tehát, igen, ez az örkényes válasz, hogy újat és új módon, ez egy nagyon is régi válasz. Tehát nem lehet ma megmondani, hogy 2-3 év múlva hova és hogyan rendezi a Covid miatti változás a színházak és a közönségük viszonyát. Nyilván lesznek trendek, tendenciák, amik megmaradnak, és nyilván lesznek, amelyek eltűnnek. Mi ebből annyit érzünk, hogy a nagyon sikeres darabjaink változatlanul nagyon sikeresek, azok a darabok, amik eddig gond nélkül megteltek, és okozták a 100% feletti pótszékes nézettséget, azok viszont kevésbé mennek. Tehát körülbelül 90% környékén valamivel fölötte lesz az éves nézettségünk, amelyel tényleg elégedetnek lehet lenni, és senki nem is követel többet, hivatal, vagy nem tudom. De hát megszoktuk azt, hogy mindig telt ház van. Ennek vége. Tartok tőle, hogy hosszú távon van vége. Ebben biztos, hogy benne van az infláció is, benne van konkrétan az Örkény Színház esetében az, hogy a mi közönségünkben nagyon sok a tanár és nagyon sok a diák, ahol a kevesebb pénz igenis számít, és hát nyilván először a színház jegy tűnik el az emberek étlapjáról. Ezért az a válaszunk, hogy újdonságokkal állunk elő mert természetesen a Lilium régi darab, de az összes többi friss magyar színpadon sosem szerepelt anyag, és ettől várjuk azt, hogy az érdeklődés irántunk legalábbis szinten marad, vagy mondjuk visszatér annyira élénké, mint amilyen volt a járvány előtt.
Az anyagiakon túl, vagy a színházra fordítható pénzen túl azért mi nézők is megváltoztunk, vagy változunk? Gondolok itt arra, hogy egyáltalán egy színház hogyan tudja ezt bemérni, hogy mondjuk én a néző 2 évnyi pandémia, bezártság, olykor kizártság után lassan visszamerészkedve a színházba. Éppen ennek a 2 évnek a megannyi élethelyzetét, problémáját gondolnám tovább ott a színházban, vagy pont felejteném ezt az egészet, amikor színházba megyek. Gondolom, akár ezt is számba kellett venni, hogy visszatérjünk a beszélgetés elejére az évad összeállításánál.
Nagyon is. Hát ösztönnel, szimattal, kísérletezéssel lehet bemérni. A gyorsan adódó válaszok, amiket vígjátékot címmel lehetne tömören összefoglalni, azok biztos, hogy túl egyszerű válaszok. Mert maga a helyzet nagyon összetett, tehát a világ érzékelése változik meg ebben a pillanatban, vagy ezekben az évtizedekben, ami a kultúrhistória szempontjából néhány pillanat. Az olvasásunk változik meg, a hírekkel való kapcsolatunk, a napi rutinunk változik meg. Noha a színház természetesen egy mágikus hely, a néző saját fantáziájának a tündökletes órái zajlanak a színházban, a nézőtéren, biztos, hogy az a hangoltság, ahogyan bemegyünk a színházba, az változik. És semmi más nem biztos, csak az, hogy intenzív élmény kell a színpadon ahhoz, hogy a nézők megmaradjanak, vagy ne unatkozzanak, vagy úgy gondolják aznap este, amikor hazamennek, és még másnap reggel is, hogy érdemes volt eljönni. Ezt mindenki tudja, és mindenki ezen van. Egészen másképp kell elérni ma a nézőket. Hát ha belegondolunk, amikor én a pályámat kezdtem, egyáltalán nem volt számítógép, hanem jegytömbök voltak a pénztárban, kis fiók, fa fiókokban, és azokat nyálaszta végig a pénztáros. Ma a jegyek majdnem 90%-a interneten fogy el. Ez azt jelenti, hogy másképpen kell az ajánlatokat tenni. Minden a virtuális térben van, kivéve az előadás, szerencsére. Ez például egy egészen más gondolkodás a színházi apparátusban. A közönségszervezést ma már például közönségkapcsolati irodának hívják, mert ez az úgynevezett szervezés, ami régen volt, hogy szervezők járnak a vállalatokhoz, és ott jegyeket árusítanak egy asztalsarkán, ennek vége.
És utána be lehetett rakasztani a brigádnaplóba is a jegyet, hogy
ez
láttuk
volt,
ezt és
ez
ezt
is
az
volt,
előadást.
Meg azt lehetett csinálni, hogy konkrétan a Madács kamarában, hogy aki vett 2 beketet, az kapott 3 kocit. Na most ennek természetesen szerencsére vége. És ha pusztán erre gondolok, hogy hogyan érjük el a nézőket, akkor természetesen erős változások vannak, de mondom, hogy az a hangoltsága, hogyan bejönnek, vagy a fiatalok, mondjuk az Örkény Színház 20 évvel ezelőtt kezdett dolgozni, aki akkor született, az teljesen más élmény anyagból, élmény háttérből érkezik, példának okáért sokkal kevesebbet olvas. Tehát a saját fantáziáját sokkal kevésbé használja, vagy egészen másút használja, de az inger küszöbe is más. Hát tudjuk, hogy aki a telefonját bújja, a gyerekeink, akik ott élik a társasági életet, és onnan vannak a film és ismeret élményeik, az egészen más színpadi nyelvre rezonál, mint a 20 évvel ezelőtti. Ezekben muszáj nyitva lenni. Tulajdonképpen megkönnyíti a helyzetet, hogyha valaki jól és intenzíven játszik a színpadon, és hiteles színházi személy, akkor ez a belső munka, vagy világosabban fogalmazva elvarázsolódás, ami a színházban történik a nézővel, az létrejön. És amikor már ott vannak a nézőtéren, ha a színpadi ajánlat jó, akkor nincs probléma. Tehát nincs dekoncentráltság, nincs kimaradás a játékból, nincs fal a színpad és a nézőtér között, hanem ugyanaz az intenzív áramlás van, mint akár évtizedekkel ezelőtt. De amíg oda jutunk, az egy sokkal nehezítettebb terep.